A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás az egyházban, most és mindörökké. Amen. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Jönnek és a születendő népnek hirdetik, hogy igaz, amit ő tesz. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei Atyánk, mindazt, ami szívünkön van, a gyermek Sámuel imádságával mondjuk el most neked. Szólj, Uram, hallja a te szolgád. Amen. Testvéreim, az áhítat alapigéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 4. részéből, a 12. és 13. verset a következőképpen. Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Amen. Szeretett testvéreim, közel 3000 évvel ezelőtt történt. A nagy király díszített trónusán terpeszkedett. Felidézte az éjszakai szép élményeket. Amikor a meghódított asszony test megörvendeztette. És éppen gondolataiban merült, amikor a palota lépcsőjén egy lángoló lelkű szikár alak lépkedett fölfelé. Odállt a király elé, és azt mondta, egy történetet mondok neked, király. És elmondta Nátán próféta a jól ismert példázatot. A gazdagról, akinek mindene megvolt, és a szomszédságában szűkölködő szegényről, akinek egyszer báránykája volt, amelyet gyermekeivel együtt dédelgetett. És tudjuk testvéreim, vendég jött a gazdaghoz. De nem szalajtotta a béresét, hogy vágja nosza a hízott borjút, hanem átküldte a poroszlót a szomszédba, hogy orozza el azt az egyet a szegénytől. És a nagy király magából kikelve üvöltözni kezdett. Az igazság érzete elöntötte szívét, agyát. Halál fia az az ember. És Nátán nem tudjuk, hogy fölemelte-e az ujját. Csak annyit mondott, király, te vagy az az ember. És akkor Dávid nem hívta a katonákat, hogy a Pernahajdert kipenderítsék, hanem a lantya után nyúlt, s elénekelte az 51. zsoltárt. Egyedül ellened vétkeztem, Uram. Tiszta szívet teremts bennem. Az Isten igéje élő és ható. Aztán bő 1000 esztendő múlva tele volt Jeruzsálem, hullámzott a tömeg. Az egyébként egyszerű napokon csak néhány tízezer lakósú városban sok százezer ember valóban egymás egyén hátán. És az egyik utcasarkon megáll néhány férfiú, akik nem maguktól, hanem mert a lélek kifújta, kiűzte őket önmagukat féltő magányukból az utcára. Megszólal, és nevükben az egyik, Péter beszélni kezd. És nem csinál mást, csak elmondja, ami a názáreti Jézussal esett. És ott az emberek százan, ezren, mintha szíven találták volna őket, megkérdezik, hogy mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak. És megtértek 3000-en. Az Isten igéje élő és ható. Aztán megint ugrunk bő 1000, inkább 1200 esztendőt. S Lyon kereskedő városában bekukkantunk az egyik polgár házába, mások nyomorúságán meggazdagodott kereskedőn, Vált Péteren áll meg a szemünk. Aki nem átallotta munkásait kizsigerelni, mások pénzét elügyeskedni, önmagának gyűjtögetni. És akkor olvassa a gazdag ifjú példázat történetét. És mindenki megrökönyödésére kimegy, eladja mindenét és szétosztja a szegények között. Az Isten igéje élő és ható. Aztán megint néhány száz év. Az erfurti fekete kolostorban, fekete csuhájában, kinnyában a falat kaparja a szerzetes. Tele van szíve gyötrelemmel, félelemmel. Naponta ott megy el a kőfaragásunk kapu alatt, a kerengő folyosóján. S néz rá villanó szemével az ítélet Krisztusa, aki ott, mint a Jelenések könyve látomásában úgy van ábrázolva, szájából két élű kard jön ki, és fenyegető módon félelemmel tölti el mindazokat, akiket ránéznek. És ez a szerencsétlen, nyomorgó, lelki rab egyszer csak rálel Róma 1.16.17-re, és olvassa, az igaz ember hitből él. És saját beszámolója szerint, mintha a mennyország kapuján léptem volna be. Az Isten igéje élő és ható. Aztán megint néhány száz esztendő. A borsodi kis gyülekezetek templomai, az ősi öreg templom Győrben, majd itt a nyíregyházi templom, aztán szerte az országban, evangelizációs gyülekezetek a gyenesi diófák alatt, vagy a Tahi fensíkon, vagy valahol másfelé. Mert Turóczi Zoltán kellemetlenül recsegő hangján édes üzenetet mond az élő lélek az ott lévőknek. Az Isten igéje élő és ható. És akkor ma mi a titok? Hol van a magyarázat? Sikerekre és visszhangtalanságra. Átütő erőre és sivatag szárazságra. Jó szándékú papok kudarcaira és gyanútlanul megszólalók sikereire. Magyarázat nincs, csak üzenet van. Az Isten, Isten, szuverén Úr, adja, akinek akarja, és akinek nem akarja, ha megfeszül, se adja. Megesett egykor Dunántúlon, nem is olyan nagyon régen, 3,5 évtizeddel ezelőtt. Egy hatásos és hatékony igehirdető mellé rendeltek egy kezdő segédlelkészt. Valóban ez az idősebb szolgatárs, ismert nevű, nem is mondom a nevét, nem is a néva fontos, országhatáron belül, de talán azon kívül is, mint az evangelizáció egyik nagy egyénisége élt a köztudatban. És ott volt mellette a segédlelkész, aki egy alkalommal könyörgött a principálisának, hogy árulj el a titkát. És azon az órán, ezen a keserves órán ez a principális nem volt jó pásztora a rábízottnak. Mert csak megvonta a vállát. Pedig csak annyit kellett volna mondani. Ez az Isten ügye. Imádkozz, és ha neki tetszik, majd meghallgat. Lelkileg összeromlott, lelkileg beteg lett. Az ajándékra vágyódó, de el nem igazított szegény lélek. Igen, testvéreim, szuverén az Isten. Adja, akinek akarja, és akinek nem akarja, az kérheti a meghallgatás reménységében. Mert előbb vagy utóbb, hiszem, megad valamit neki az Úr. Nem biztos, hogy az átütő igehirdetés kegyelmi ajándékát, de hogy a saját életébe belerejtett kegyelmi ajándékokat felfedezteti vele a lélek, afelől nincs kétségem. Lehet, hogy pásztor lesz. Lehet, hogy haldoklók vigasztalója. Lehet, hogy kicsinyek, őket körül ölelgető lelki édesatya. Lehet, hogy a teológia tudományát mélyen szántó, jó értelemben használom a szót. Kézi munkás az Isten szőlőjében. De hogy nem marad ajándék nélkül, az nem kétséges. De az Isten igéje élő és ható. És ezt olyan jó lenne ige hirdetőként és ige hallgatóként is tudni. És számolni vele. De van itt azért egy másik titok is. Igen, nevezetesen az, hogy amikor ma sokszor azt érezzük, hogy a régi példák felgerjesztik, horgasztják bennünk a vágyat, bárcsak mi is átélhetnénk ezt, akkor azért megszólal egy nyugtalanító kérdés. És mondd, testvér, a te szívedben van éhség? Van szomjúság? Van kívánság? Nyugtalanság? És itt van a harmadik is, ami igen fenyegető üzenet ezen a délutánon, amikor a karizmatikus igehirdetőre, Turóczi Zoltánra emlékezünk és érte hálát adunk, és közben fájó szívvel érezzük mai hiányainkat, hogy azért a végső számadás így vagy úgy, de el fog jönni. Számot fogunk adni. Mi arról, hogy mit beszéltünk, te arról, hogy mit hallottál meg. Lelkészi szolgálatom megszorult pillanataiban, hiszem nem megfélemlített lélek ötlete volt, hanem a lélek ajándékozta vigasztalás, az a felismerés, hogy az ítélőt óráján nem azt fogja megkérdezni tőlem a Mester, hogy na mond barátocskán, hány ember térítettél meg? Mert erre csak azt mondhatnám, hogy Uram, ez a te dolgod volt. De azt meg fogja kérdezni, hogy elmondtad-e, amit rád bíztam. És az igehallgató gyülekezet sem mutogathat a papjaira. Félre beszéltek ott a szószéken, hanem éhséggel és szomjúsággal. Nem a papokért való imádsággal ülünk be minden egyes alkalommal ebbe a templomba. Áldott emlékű édesanyám, korán megözvegyült papné, később bibliaorvosi szolgálatban is másokat is tanácsoló, sokakat lelki pásztoroló tanítványa volt Jézus Krisztusnak. Egy alkalommal nagyon bölcsen és nagyon határozottan mondta a bibliaórás asszonyoknak, testvérek, amikor összejönnek a templomban, ne beszélgessenek, ne pletykáljanak. Nyissák ki az énekeskönyvet, és imádkozzanak a szolgálatra készülő lelkészért. Én nem tudom, hogy itt Nyíregyházán hogy tölti a gyülekezet a beharangozás előtti perceket. De hogy lelkészként és püspökként pontosan átéltem, hogy édesanyánk kérése igazán aktuális volt Dunántúlon, persze lehet, hogy itt minden egészen más. Az egészen biztos. Szuverén az Isten, kiszolgáltatott az ige hirdető, és kiszolgáltatott a gyülekezet. Ebben a küzdelemben mindenkinek megvan a maga feladata, szolgálata, tennivalója. És óhatatlan, testvéreim, még egy kérdésről szólni. Az elmondott bevezetésül elmondott hiteles példák és mai hiányaink valóban felvetik a kérdést, hogy mi a titok, mi a különbség? És ha az ember őszinte, akkor két választ mondhat. Az egyik egy kicsit cinikus, de biztos vagyok, hogy sokakban ma megfogalmazódó válasz. Isten elgyengült. Aki egykor erős volt, Dávid királyt a sarokba szorította, a jeruzsálemi ezreket megtérítette, a büszke és garázda kereskedőt meggyőzte, az önmagával megbékülni nem tudó és Isten elől futó reformátort magához édesgette. Turóci Zoltán szavába erős igét adott, az az Isten ma gyönke. Ez az egyik válasz. Ha nem ez az igazság, akkor mi? És nekem nincs afelől kétségem, hogy ez nem igaz. Isten ma sem gyengébb. Ha megfáradt is a hit, és az Jézus iránti szeretet Európában, vannak földrészek, ahol hódít az evangélium. Ugyanaz az Isten ma máshol erős. Akkor mi a magyarázat? Akárhogy csűröm csavarom, én csak egyet tudok. Hogy ítélet alatt vagyunk. Addig dugtuk be a fülünket, addig kísérleteztünk korszerűséggel, hogy az Úristen azt mondta, na barátocskáim, engem kihagytok a számításból, ha fönt álltok, vagy lent ültök, mire mentek magatok? Csináljátok. Mert afelől nincs kétségem, hogy vannak jó szándékú papok, és vannak nagyon vallásos közösségek. De hol van a megelújító erő? s félek tőle, hogy még nincs vége. Még mintha nem látnám itt Magyarországon, nem látnám Európában, amiről a próféta így szól, majd kilógó nyelvvel loholnak, hogy egy kis vizet találjanak. Majd korgó gyomorral halálra váltan kúsznak, másznak, hogy egy kis morzsát találjanak, de nem kapnak. Mert még mindig azt hisszük, hogy még nem jutottunk el a végéig. Isten igéje élő és ható, és elvégzi, így vagy úgy, egyik élével ítélve, másik élével életre operálva a munkáját az övéén. És végül egészen személyesen szeretnék pár mondatban szólni arról, hogy Isten szuverén. 1970. szeptember 20-án a győri új templomban az a püspök szentelt lelkészé, aki emberileg nem volt méltó arra, hogy erre a szolgálatra elhívják. Nevet is mondhatok, Ottlik Ernőről van szó. És Ottlik Ernő Zsidó 4.12.13-at olvasta föl szentelés igeként. És az emberileg méltatlan szolga életre szólóan útba indította az új lelkészt, mert ott és akkor úgy tetszett az Istennek. Ha neki úgy tetszik, most is csodát tehet velünk. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Amen.